határozzuk meg a hajlított keresztmetszet A pontjának feszültségét. A keresztmetszetünkre egy MY egyenlő 4 kN-es nagyságú hajlító nyomaték működik. Az Y tengelyünk helyzetét egyelőre nem ismerjük, ehhez ki kell számítanunk a keresztmetszet súlyponti koordinátait. A súlyponti koordináták meghatározásához szükségünk lesz a keresztmetszet területére, illetve egy kiindulási tengelyre vett statikai nyomaték meghatározására. Ez a kiindulási tengely legyen a keresztmetszet felső élére felvett Y-vesző tengely. Tehát a megoldásunkat a terület és a statikai nyomaték kiszámításával kell kezdenünk. Ezt hajtsuk végre a részekre bontás elvének mentén, tehát vágjuk el itt a keresztmetszetünket és a részsíkidomokra vonatkozó megoldások összegéből állítsuk elő a teljes megoldásunkat. Tehát először is akkor a keresztmetszetünk területe, a felbontás alapján akkor a felső síkidomunk részterületét írjuk fel először az 125x25. Ehhez adjuk hozzá az alsó síkidom területét, amely pedig 25x100 lesz. Számítsuk ki az így adódó megoldást. Ez 5625 mm a négyzeten lesz. Utána vizsgáljuk meg a statikai nyomatékunkat az Y-vesző tengelyre vonatkozóan, tehát SY-vesző egyenlő. Továbbra is ugyanezen részekre bontás alapján dolgozzunk. A felső síkidomunk statikai nyomatéka egyszer áll a síkidom területéből, amely 125x25, és ezt a területet kell szoroznunk az ő súlyponti koordináta távolságával az Y-vesző tengelyig mérve, amely a 25-ös magasság fele lesz, tehát 12,5 mm. Adjuk hozzá az alsó síkidom statikai nyomatékát, tehát plusz, megint az egyik része a számításunknak a terület lesz, ez 25x100, amelyet kell szoroznunk a vizsgált síkidon súlyponti koordinátájával az Y-vesző tengelyig mérve, az egyszer a 100 mm-es magasság feléből adódik, illetve a további 25 mm-es távolságból, tehát a kettő együtt 75 mm lesz. Számítsuk ki a statikai nyomatékot is, ez 2,2656 × 10⁵ milliméter a köbön lesz. A két mennyiség arányából elő tudjuk állítani a ZS súlyponti koordinátánkat egy súlyozott átlagszámítással, tehát az SY-vesszőt osszuk el a keresztmetszet területével, ezáltal egy átlagos súlyponti koordinátát fogunk kapni. Helyettesítsünk be 2,2656 × 10⁵, osztva 5625-tel. Az így adódó megoldás pedig 40,278 mm lesz. A kiindulási tengelyhez képest akkor Z irányban mérjük fel ezt a távolságot, ez körülbelül ide fog adódni, tehát ez a Z-es koordinátánk. A keresztmetszet elrendezéséből, szimmetria tulajdonságaiból adódik, hogy a Z-es súlyponti koordinátával meg fog egyezni az Y-es súlyponti koordináta is, vagyis a másik irányban is ugyanez a megoldás fog adódni, és ezáltal akkor a súlypontunk mindkét irányú koordinátája ismert, tehát felvehetjük magát a súlypontot, ezen keresztül felvehetjük az Y-tengelyt, illetve felvehetjük a függőleges Z-tengelyünket is. Ha megvannak ezen kiindulási tengelyünk, rajzoljuk rá Y irányban a megadott nyomatékot, tehát itt működik egy MY nyomaték, és vizsgáljuk meg azt, hogy ez a nyomaték egyenes hajlításként vagy ferde hajlításként fog üzemelni. Ehhez szükségünk lesz a keresztmetszet fő inercia tengelyének a helyzetének az ismeretére. Beláthatjuk azt, hogy a keresztmetszetünknek van egy szimmetria tengelye, és tudjuk azt, hogy a szimmetria tengely, illetve a rámerőleges súlyponti tengely lesz minden esetben szimmetrikus síkidomoknál a keresztmetszet két fő inercia tengelye. Láthatjuk, hogy a nyomatékvektorunk egyik fő inercia tengelye sem esik egy vonalba, tehát akkor ferdehajlításról van szó. A ferdehajlításunkat pedig úgy fogjuk megoldani, hogy a nyomatékunkat felbontjuk két egyenesen hajlító nyomatékra, vagyis meghatározzuk a fő tengelyek belső nyomatéki komponenseket, és ezen nyomatéki komponensekből származó feszültségeket a megfelelő előjelekkel összegezzük, vagyis a hatásaikat egymásra halmozzuk, melynek képletét előre feltüntettük. A képetből látszik, hogy szükségünk lesz tehát a két nyomatéki komponensre, illetve a két főtengelyre vonatkozó inerciaértékre. Kezdjük az inercia meghatározással a megoldásunkat. Kétféle úton juthatunk el a megoldásig. Ugye tudjuk, hogy ezen két tengerre vonatkozó inerciák ismeretére van szükségünk. Egyszer végrehajthatjuk a megoldást oly módon, hogy az Y és a Z tengelyre meghatározzuk az egy-egy inercia nyomatékunkat, tehát a kiindulási tengelyekre, valamint erre a tengelykeresztre kiszámítjuk a centrifugális nyomatékot is, és az így kapott három mennyiség segítségével a szokásos módon előállítjuk a főinerciák értékét. A második megoldási lehetőség pedig az, hogy ezen részletek mellőzésével megpróbáljuk közvetlenül a főinerciák értékét előállítani. Most próbálkozzunk meg ezen második lehetőség alkalmazásával, tehát rögtön próbáljuk meghatározni a főinerciákat az Y és a Z tengelyre vonatkozó megoldások kihagyásával. Ezen tengely lesz az egyes főinercia tengely, tehát a maximális inercia tartalmazó, vagy azon, ezen a tengelyen a maximális inercia fog működni, tehát az azt tartalmazó tengely, ő pedig a minimális inerciát fogja képviselni, tehát a kettes főtengelyünk. Nézzük az egyes főtengelyre vonatkozó megoldást először. Érdemes a kiegészítés tételét használnunk, hiszen ha ezt tesszük, akkor a kiegészített nagy síkidomunk is egy négyzet lesz, és a kiegészítő síkidomunk, a lyuk síkidom is egy négyzet lesz. És ha ezt használjuk fel, akkor természetesen fel tudjuk használni a négyzeteknek azon sajátosságát, amely a szabályos síkidomokra minden esetben igaz, hogy az összes súlyponti tengelyükre ugyanaz az inercia megoldás vonatkozik. Tehát a négyzet esetében a súlypontján keresztül bármilyen tengelyt veszek fel, bármilyen hajlásszögű tengelyt, mindegyikre ugyanaz a megoldás adódik, mégpedig az ismert képlet szerint, amely úgy néz ki, hogy az oldalhosszúságot emelem a negyedik hatványra, és azt osztom 12-vel. Tehát akkor nézzük ennek megfelelően az egyes főinercia meghatározását, tehát a kiegészítéssel rajzoljuk be a két résztvevő síkidom súlyponti helyzetét, a nagy kiegészített síkidomunknak körülbelül itt van a súlypontja, vegyünk föl keresztül ezen a ponton át két olyan tengelyt, amely párhuzamos a vizsgálandó tengelyekkel, tehát akkor a egyik saját súlyponti tengely, meg a másik saját súlyponti tengely így fog állni ezen irányokban. Utána ugyanezt tegyük meg a kiegészítő síkidom esetében is, tehát ennél a lyuk négyzetnél körülbelül itt van a súlypontunk, itt is felveszek két ilyen állású tengelyt. és ezekből elindulva próbáljuk meghatározni a két fő inerciánkat. Az egyes inerciával kezdjük, láthatjuk, hogy itt lesz könnyebb dolgunk, hiszen a megoldást úgy fogjuk előállítani, hogy a kiegészített síkidom inerciájába kivonom a kiegészítő rész inerciáját, és mindkét esetben megállapíthat, hogy a saját súlyponti tengelyek egybeesnek a vizsgálandó egyes főtengellyel, tehát semmilyen transformációs lépésre nem lesz szükségünk, nem kell steinerelni az egyes tagjainkat. Tehát akkor írjuk fel először a nagy négyzet inerciáját erre a saját súlyponti tengelyre, amely ugye át fog haladni az ő átlóján. Az ő oldal hosszúság ugye 125 mm, tehát akkor ezt a 125 mm-t emeljük a negyedik hatványra, és ezt osszuk el 12-vel. Utána, hiszen nem kell steinerelnünk, rögtön kivonhatjuk a másik síkidom inerciáját ebből az értékből. Tegyük meg, az ő oldal hosszúsága 100, tehát akkor ezt is a negyedikre emelem, és elosztom 12-vel. Egyik esetben sem kellett steinerelni, tehát akkor rögtön a megoldáshoz tudunk jutni. Ha ezt kiszámítjuk, akkor ez 1,2012 szor 10 a hetediken milliméter a negyediken lesz. Nézzük a másik inerciánkat, az I2-t. Picivel komplikáltabb lesz a helyzet, hiszen ha az ilyen állású súlyponti tengelyeket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy itt viszont egyik sem esik egy egyenesbe a vizsgálandó kettes főtengelyel, tehát mindkét síkidom esetében ugye steinerelésre lesz szükségünk. Kezdjük megint a nagy kiegészített síkidom megoldásával, írjuk fel a súlyponti tengelyére a megoldást, amely továbbra is 125 a negyediken per 12, viszont innen tovább kell mozognunk, tehát erről az értékről át kell steinerelnünk a megoldást erre a nagy tengelyre, hozzáadjuk a steiner tagot, hiszen egy kisebb értékből haladunk egy nagyobb érték felé, a steiner tag áll a síkidomunk területéből, ami 125 a négyzeten, és ezt szorozzuk a két tengely közötti koordináta távolság négyzetével, tehát erre a távolságra lesz szükségünk. Ezt a távolságot könnyedén meg tudjuk határozni, határozzuk meg a két súlypont közötti vízszintes koordináta különbséget, tehát ezt a távolságot, amely úgy fog adódni, ezen távolság a keresztmetszet széléig a 125-nek a fele, azaz 62,5, ebből pedig vonjuk le az y-est, ami 40,278. Ezzel megvan a vízszintes koordináta különbsége a két súlypontnak, és tudjuk, hogy ez a hajlásszög 45 fok, tehát ha ezt a távolságot gyök-2-vel beszorzom, már is előállítottuk a szükséges távolságot a két tengely között, tehát szorozzuk be gyök-2-vel. Megvan akkor ez a távolság, és ezt a teljes távolságot kell ugye a négyzetre emelni a Steiner tétel szerint. Ugyanígy járjunk el a kiegészítő síkidom esetében is, mivel kiegészítő, ugye itt egy mínusz előjele kezdődik a számítás, amely az ő teljes számítására vonatkozik, tehát rögtön vegyünk fel egy zárójelet is, írjuk fel a megoldást az ő saját súlyponti tengelyére, ilyen irányban az oldal hosszúsága ugye 100, tehát erre a tengelyére is 100 a negyediken per 12 lesz a megoldás, az összes súlyponti tengelyére ugyanennyi a megoldás. És őt is át kell mozgatnunk erről a saját súlyponti tengelyről a nagy kettes tengelyre, tehát megint a Steiner tételt kell használnunk, adjuk hozzá megint csak a Steiner tagot, amely áll a vizsgált síkidom területéből, ez most 100 a négyzeten, ugye erről a négyzetről van szó, és ezt megint csak szorozzuk be a két tengely közötti távolság négyzetével. Járjunk el úgy, mint az előző síkidom esetében, tehát határozzuk meg a két tengely közötti vízszintes koordinátokülönbséget, tehát a súlypontjaink vízszintes távolságát, szükséges ehhez megint akkor a keresztmetszet széleig mért távolság egyszer, az áll a 100-nak a feléből, az 50, illetve a 25-ből, tehát akkor 50 plusz 25, és ebből vonjuk ki, tehát megvan ez a teljes távolság, ebből vonjuk ki az Y-S értékét, ami 40,278, ezáltal megvan akkor a súlypontjaink vízszintes koordináta különbsége, megint tudjuk, hogy ez a hajlásszög 45 fok, tehát akkor újfent, ha ezt gyök-2-vel szorzom, akkor rögtön megkapjuk ezt a távolságot, és akkor utána ezt kell a négyzetre emelnünk. Rendben, még egy zárójelet kell tennünk, ugyanmivel lezárom ezt a megnyitott zárójelet, és így akkor az egész teljes számításra egy negatív előjel fog vonatkozni, hiszen egy kivonandó résszel állunk szemben. Ez alapján akkor végezzük el a számítást, és ha ezt megtesszük, akkor 3,3312 szor 10 a hatodikon milliméter a negyediken fogunk kapni. Ellenőrzésképpen nézzük meg, hogy valóban ő lesz a kettes főtenge, igen, hiszen annak a minimumnak kell lennie, tehát ezen értéknek kisebbnek kell lennie, mint az egyes főtengelyre, vagyis a maximumra vonatkozó megoldásunk. Ez teljesült, tehát jól választottuk meg azt, hogy melyik lesz az egyes tengelyek közül az egyik, az egyes főtengely, és melyik lesz a kettes főtengely. Az inerciák ismerete után szükségünk van még akkor a két főtengelyekre fölbontott egyenesen hajlító nyomaték ismeretére. Könnyű belátnunk azt, hogy ezt a felbontást végrehajtjuk, és kapunk egy M2-es, illetve egy M1-es nyomatékot, akkor a 45 fokos hajlás miatt ezen értékek azonosak lesznek, tehát akkor az M1 egyenlő az M2-vel, amelyet úgy tudunk előállítani, hogy a kiindulási MY nyomatékunkat színusz vagy koszínusz 45-tel szorozzuk, vagyis gyök 2 per 2-vel. Helyettesítsük be a nyomatékot, amely ugye 4, és ezt szorozva gyök 2 per 2-vel kapjuk azt az eredményt, hogy mindkét nyomaték 2,828 kN méteres nagyságú. Ezek után használhatjuk akkor a előre megadott képletünket, az A pontra vonatkoztatva szigma A egyenlő M1 per I1 szorozva S1 száltávolság az A pontig mérve, illetve a másik tagunk az M2 per I2 szor S2 A száltávolság az A pontig mérve. Határozzuk meg mindkét tag előjelét a húzásnyomás előjel szabály alapján. Az M1-es nyomatékkal szembeállva, körülött egy pozitív forgatás leírva, látjuk, hogy a tengelytől ebbe az irányba eső részt a nyomaték húzni fogja, a túloldalra eső részt pedig nyomni fogja, vagyis az A-nál húzás fog megjelenni, tehát ezt pozitívnak minősítjük. És ugyanezt tapasztaljuk az M2-es nyomatéknál, és szembeállva vele körülött egy pozitív forgatás leírva, a tengelytől ebbe az irányba eső részt húzni fogja a nyomatékunk, a túloldali részt pedig nyomni fogja, vagyis az A-nál megint csak húzás, tehát pozitív feszültség fog megjelenni. Próbáljuk behelyettesíteni a eddig kiszámolt mennyiségeinket. Ha ezt elkezdjük megtenni, akkor rájövünk arra, hogy a két távolsággal sincs túl könnyű dolgunk, hiszen a fő tengelyekhez képesti száltávolságokra lesz szükségünk, tehát egyszer erre a távolságra, ezt hívjuk akkor S1A-nak, és erre a távolságra, amelyet hívjunk S2A-nak. Tehát ezt a két távolságot is meg kell határoznunk a megoldás érdekében. Ezt készítsünk egy segédrajzot. Y és Z súlyponti tengelyek, ezekhez képest az A pontunk körülbelül itt helyezkedik el. Rajzoljuk be a két főtengelyt is, egyik és a másik főtengely, ez volt a kettes, ő az egyes, és akkor szükségünk van erre a távolságra, és szükségünk van erre a távolságra, ezt hívjuk S1A távolságnak, ez pedig S2A távolságnak. Hogyan tudom ezt a két távolságot kiszámítani? Ismerjük ugye a hajlásszöget, amely alfa egyenlő 45 fok, ez az egyik kiindulási adatunk, illetve ismerjük az A pont két koordinátáját, vagy legalábbis meghatározható az A pont Y és Z irányú két koordinátája. Tehát egyrészt ezt a távolságot tudom, az Z-a, illetve ezt a távolságot tudom még meghatározni, ez pedig legyen Y-a. Próbáljunk felvenni olyan háromszögeket, amelyekben kiindulás adatként ezen mennyiségek szerepelnek, tehát az alfa, az Z-a és az Y-a. Oly módon vegyük fel ezeket a háromszögeket, hogy a befogóik viszont legyenek olyan irányúak, amelyek párhuzamosak a kérdéses irányokkal, tehát a fő tengelyeknek megfelelő irányúak, azokkal párhuzamosak legyenek. Tehát a Z-a az egyik méretem, akkor innen húzzunk egy ilyen oldalt, amely párhuzamos a kettes főtengelyel, és húzzunk egy ilyen oldalt, amely párhuzamos az egyes főtengelyel. Itt kaptam akkor egy háromszöget. Ebben a háromszögben itt megjelenik az alfaszög, hiszen ez a szög merőleges szárúszög a kiindulási szögünkre, ugye páronként megvan a merőleges állás, tehát akkor ő is alfa lesz. Tehát van egy háromszögem, amelynek ismerem az egyik oldalát, amely az átfogó, illetve ismerem az egyik szögét, így akkor a két befogó számíthatóvá válik. Próbáljunk egy ilyen háromszöget létrehozni az Y-a segítségével is. Az egyessel párhuzamosan húzok egy oldalt, meg a kettessel párhuzamosan húzok egy oldalt. Észrevesszük, hogy ez a szög is itt alfa lesz, hiszen ő pedig merőleges szárúszög erre. Tehát megint kaptam egy háromszöget, amelynek ismerem az átfogóját, meg az egyik szögét, tehát a két befogót meg tudjuk határozni. Nézzük, hogy akkor ezek segítségében hogy fog kijönni a két távolság, tehát kezdjük mondjuk az S1A meghatározásával, vagyis ezen főtengelytől mért száltávolság meghatározásával. Látható, hogy ezt könnyedén ki tudjuk a két háromszög segítségével oly módon fejezni, hogyha ezen háromszögnek ezt az oldalát, befogóját meghatározzuk, valamint ezen háromszögnek ezt a befogóját meghatározzuk, és ezt a két hosszúságot összeadjuk, az nem lesz más, mint az S1A értéke. Kezdjük a nagyobbik háromszöggel, szög melletti befogót keresek, tehát akkor a Z-A távolságot a koszinusz alfával szorozzuk, akkor megvan a kérdéses hosszunk, tehát a Z-A-t szorozzuk be koszinusz alfával, és ehhez aztán adjuk hozzá a másik háromszögnek a szöggel szemközti befogóját, vagyis ott az Y-a átfogót a szög színuszával kell szorozni a megfelelő távolság érdekében. Tehát plusz Y-a szor színusz alfa egyenlő, helyettesítsünk be. Szükségünk van az Z-a távolságra, amely nem lesz más, mint a teljes 125-ös magasságból a 40,278-as súlyponti távolság. Tehát akkor 125 mínusz 40,278, és ezt szorozzuk be akkor koszinusz 45-tel, és utána pedig adjuk hozzá a másik távolságot, plusz, itt szükségünk van az y ismeretére, az pedig, tehát ez a távolság lesz, ott pedig a 40,278-as y-esből vonjunk le 25-öt, és akkor megkapjuk ezt a távolságot. Tehát 40,278 minusz 25, és ezt kell szorulnunk színusz 45-tel. Egyenlő, számítsuk ki akkor ezt a megoldást, 70,711-et fogunk kapni, ennyi milliméter akkor az S1A távolságunk. Itt egyszerűbben is eljárhattunk volna speciálisan a 45 fokos hajlásszög miatt, hiszen észrevetjük, hogy ez a távolság nem lesz más, mint a kiegészítő négyzetünk átlójának a fele. Ezt az átlót kiszámíthatjuk úgy, hogy a százas befogóból indulunk ki, és azt az értéket szorozzuk gyökkettővel, ezáltal megvan akkor az átlónk, és annak vesszük a felét, tehát 100-szor gyökkettő per 2, vagyis 50-szer gyökkettővel is most speciálisan kiszámoltuk volna a megoldást, hiszen 45 fokos a hajlászünk, tehát ez csak ebben az esetben használható, még a másik megoldásunk egy általános változat volt. Nézzük az S2A kiszámítását hasonló módon, tehát ott erre van szükségünk. A nagy háromszögnek most a másik befogóját kell meghatároznunk, a kis háromszög esetében is a másik befogót kell meghatároznunk, és itt viszont a két befogót ki kell vonnunk egymásból, és ezáltal tudjuk előállítani az S2A értékét. Tehát itt a Z-a a távolságot most nem koszinusz, hiszen a szemközti befogót keresem, hanem színusz alfával szorozzuk, és ebből vonjuk ki. A másik háromszög esetén pedig a szög melletti befogót, tehát ott az y-át pedig a koszinusz alfával kell szorozni. Helyettesítsünk be, megint csak a 125-ből vonjuk ki a 40,278-at, és ezt szorozzuk színusz 45-tel, vonjuk ki ebből a másik tagot, amely megint a 40,278 minusz 25-ös kiindulási távolsággal kezdődik, amelyet itt koszinusz 45-tel kell szoroznunk, és ez pedig 49,104 mm lesz, és itt is megállapíthatjuk azt, hogy az S2A távolság nem lesz más, mint az előzőekben már meghatározott két súlypont közötti távolság, tehát akár ezt itt innen is leolvashatjuk, tehát megint speciálisan a 45 fok miatt egyszerűbben is felírhattuk volna ezt az eredményt. Már felírtak alapján 50 plusz 25, tehát a 100 fele plusz 25 minusz 40,278. Ezáltal kivontuk a súlyponttávolságot, tehát megvan a két súlypontunk vízszintes koordináta különbsége, és ez szorozva gyök kettővel, ezáltal előállítva a két súlypont valódi távolsága. Tehát bármilyen módon fölírva, de megkaptuk a két szükséges főtengelyektől mért száltávolságot, tehát most már valóban behelyettesíthetünk a képletbe, tegyük meg. Az első tagunk ugye pozitív, a nyomaték mindkét esetben 2,828 × 10^6, tehát a 1-es főtengely vonatkozásában is ennyi a nyomaték, osszuk el az 1-es főinerciával, azaz 1,2012 × 10^7-nel, szorozzuk be a kiszámított S1 száltávolsággal, ami 70,711, és utána pedig adjuk hozzá a második tagunkat, ott is ugyanannyi a nyomaték, 2,828 × 10^6 newton milliméterben fölírva a nyomatékot, osztva az E2-es inerciával, ami 3,3312×10⁶, és szorozva az S2-es szálltávolsággal, ami pedig 49,104 lesz. Számítsuk ki mindkét tagot. Az első tagunk 16,648, a második pedig 41,687. Összegezve a húzás nyomás alapján mindkettőt pozitívnak minősítve a tagokat, plusz 58,335 newton per négyzetmilliméter fogunk kapni eredményül, ezáltal az A pontnak előállítottuk a megoldását, további pontok esetében is hasonlóan kell eljárnunk, ha szükséges lenne a számításuk, tehát az előjeleket kell meghatározni, melyik nyomaték milyen hatást vett ki az adott pontra, illetve külön-külön mindegyik pont esetében a főtengelyektől mért szálltávolságokat kell egyesével meghatároznunk. A feladatunk csak az A pontot kérte ebben az esetben, tehát akkor megoldottuk